Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten ígéjét úgy, amint az írva található a Jób könyve 42. fejezetének az első 6 versében. A megnevezett helyen a Jób könyve 42. fejezetének első 6 verséből szól hozzánk Isten ígéje, melyet a gyülekezet helyét elfoglalva figyelmesen hallgassa. Jób ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki akarja eltakarni örök rendemet tudatlanul, kérded. Valóban olyasmiről szóltam, amit nem érthetek. Csodálatosabbak sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem, felelted erre. Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Isten tegye áldottá ígéje hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, hogy megteremthessük áldott és jó gyümölcseit. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mindenható édesatyánk, messze vagyunk tőled zarándok utunkon. Köszönjük neked, hogy te éppen ezért adtad nekünk a te szent ígédet, ami segítségével megismerhetjük a te akaratodat, és a helyes utat tudjuk választani. Köszönjük, hogy megmutattad ezt az utat, mert ezen maradva, ha nem térünk le róla, kegyelmedből eljuthatunk hozzád. Kérünk téged, hogy a hit által láttasd meg velünk azt, ami még rejtve van előttünk, hogy tudjunk a te előrelátásodra hagyatkozni. Segíts meg bennünket, hogy tudjunk benned bízni, hiszen ezen a világon olyan sok minden van, ami igényt tart a bizalmunkra. Kérünk, bocsásd meg nekünk, hogy voltak dolgok az életünkben, amikben jobban bíztunk, mint benned. Urunk, kérünk, segíts meg minket, hogy a leginkább benned bízzunk. Tudjunk bízni abban, hogy te gondviselő édesatyánk vagy. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve énekeljük el a 394. dicséretünk 6. versét. A 394. dicséretünk 6. versét énekeljük el, mely így kezdődik: Ó, ne csüggedj, ím az esnek már leszállnak árnyai.
Ó, ne csüggedj, ím az esnek.
az a szent ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségével az ő üzenetét és akaratát kívánom hirdetni közöttetek, írva található a Jeremiás könyve 29. fejezetének a 11. versében. A megnevezett helyen a Jeremiás könyve 29. fejezetének a 11. verséből így szól hozzánk Isten ígéje. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Kedves testvéreim, a Biblia olvasó kalauz szerint hamarosan Jób könyvének a végéhez érünk. És aki eddig nyomon követte Jób sorsát, az láthatta, hogy milyen lelki úton ment keresztül Jób. Először a csapások ellenére sem vesztette el a hitét. Nem vádolta az Istent, elfogadta az Isten akaratát, azonban amikor szerette volna megérteni, hogy miért került ebbe a helyzetbe, miért tette ezt vele az Isten, arra a következtetésre jutott, hogy nem találja meg az Istent. És számára ez volt a legnagyobb megpróbáltatás. A mai felolvasott lekciónkból azonban kiderül, hogy Jób sok mindent nem értett meg. Talán ott voltak még benne a kérdőjelek és a megválaszolatlan kérdések, de egy valamit megértett. És ez számára több volt annál, mintha minden kérdésére választ kapott volna. Rájött arra, hogy föl akarta fogni az Isten akaratát, de az sokkal csodálatosabb annál, mint sem, hogy felfoghatná. Tehát a nyomorúságok után nem azt értette meg, hogy miért került ő ebbe a nyomorúságos helyzetbe, hanem azt értette meg, hogy a körülmények ellenére az Isten terve az ő életével egy csodálatos terv. És ezt mutatja be a felolvasott igénk is, ami így hangzott. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Amikor Isten népe meghallotta ezt az ígéretet, amit Jeremiás könyvében olvashattunk, akkor fogságban volt. Jeremiás küldte el a levélben ezt az üzenetet a népnek, hogy a népnek jusson az eszébe, hogy a körülmények ellenére az Isten nem feledkezett meg róluk. Jeremiás leírta a fogságban lévő népnek, hogy még 70 éven keresztül kell a fogságban lenniük. Gondoljunk bele, 70 esztendő, milyen hosszú idő ez. Azonban Isten nem csak azt ígérte meg, hogy a fogság hosszú éveit kell elszenvednie a népnek. Isten pontosan tudja, hogy az ember élete milyen múlandó. Éppen ezért Isten azt is kijelentette, hogy jólétet és nem romlást tervez, és reményteljes jövő az, amelyet a népének szán. Az ember szíve olyan könnyen el tud csüggedni. Isten azonban a nehézségek idején ad valamit az embernek, amivel az ember képes elviselni a nehézségeket. És ez a valami, amit az Isten az embernek ad, az a remény. Egész pontosan az Isten ígéreteibe vetett remény. Ő kijelentette, hogy a fogság szörnyű éveit a nép nem kerülheti el, de reményt is adott a népnek, hiszen azt is kijelentette, hogy a fogság nem tart örökké. Ő jólétet és nem romlást tervez, és reményteljes jövő az, amelyet a népnek szán. Vagyis a nép reménykedhetett abban, hogy a megpróbáltatásuk véget ér, és visszatérhetnek a hazájukba, mert az Isten ezt megígérte, ígéretet tett erre. És láthatjuk, hogy a fogság valóban véget ért. Lehet, hogy testvérem, te is egy olyan helyzetben vagy, amiből szeretnél kiszabadulni. S ha ez így van, akkor emlékeztetlek téged a Róma 8.18-ra, amely kimondja, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Tehát az Isten a te életedben is elhozza azt a szabadítást, amelyre már oly régóta vágysz. Azt ígéri nekünk, amikor csak azt látjuk, hogy csapások sorozatait kell elszenvednünk, és remegő hangon szólítjuk meg az Urat, hogy meddig még, Atyám? Isten szelíd hangon válaszol. Azt mondja, jólétet, és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet neked is szánok. Gondoljunk bele, hogy az Isten milyen kegyelmes velünk, hogy ad nekünk reményt. És te is bíz abban, hogy Isten nem azért adta nekünk a reményt, hogy olyan szabadítás után reménykedhessünk, amelyet nem ad meg. Ő tudja, hogy vágysz a szabadításra, és ezért ő ígéri, hogy a szabadítás el fog jönni. Milyen szép ígéret ez számunkra, hogy legnagyobb megpróbáltatásaink közepett is bízhatunk abban, hogy Isten reményteljes jövőt tartogat számunkra. A Heidelbergi K.T. is erről beszél, amikor azt mondja, hogy az ember számára az a legnagyobb vigasztalás, hogy minden nemű háborúság és üldöztetés közepett, felemelt fővel várhatom az égből ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb érettem Isten ítélő széke előtt állott, és rólam minden kárkoztatást elvett. Amikor pedig a nyomorúságok elérnek bennünket, akkor Isten tőlünk hitet kér. Higgyük el, hogy az Úr, hogy az Isten Úr az életünk felett, Úr a nyomorúságok felett. Az Úr semmit sem kíván tőlünk jobban, mint hogy hitből éljünk, és semmit sem tesz ennek az életnek az aláaknázására, és enélkül nem lehetünk kedvesek ő előtte. A fogalom egy másik meghatározása szerint a hit az, amikor valamit elhiszek, anélkül, hogy megdönthetetlen bizonyítékom lenne rá, vagy a környezet nem ad okot arra, hogy higgyek benne. Akkor is merészen kitartunk mellette, amikor a jelek egészen mást mutatnak. Tehát ez elhatározás kérdése. Bízunk-e benne még akkor is, amikor nem válaszolt minden kérés kérdésre, sőt, nem biztosított fájdalommentes útról. Erre a hűségre nincs jobb példa annál, amelyet a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében olvashatunk, hiszen ebben a fejezetben olvashatunk a hithősökről. És ezeket az embereket éppen azért nevezik hithősöknek, mert a nyomorúság és az üldöztetés közepett ők kitartottak az Istenbe vetett hitükben, hitük mellett. Voltak, akiket megkínoztak, bebörtönöztek, megkorbácsoltak, megköveztek, ketté fűrészeltek vagy lefejeztek. Nyomorgatták őket, kegyetlenkedtek velük, üldözték őket. Pusztában vándorolták, hegyekben, barlangokban vagy épp földbe ásott lyukakban bújtak el. Hiszem, hogy a zsidókhoz írt levél hithűségnek listája még nem ért véget. Ma is vannak olyan emberek, akiknek az élete példaértékű lehet a számunkra, mert a fájdalmak és a nyomorúságok közepett, ők mindvégig kitartottak az Istenbe vetett hitük mellett, és reménykedtek abban, hogy az Isten nekik is egy reményteljes jövőt készített el. És ebben ők is részesülni fognak. Így volt ezzel Tammy Harris is, aki 21 éves korában elhatározta, hogy megkeresi az édesanyját, akitől még gyerekkorában szakították el. És egy éven át kereste, minden energiáját belefektette, és igyekezett el megkeresni az édesanyját. Ám az erőfeszítései hiába valóvá lettek. Nem sikerült megtalálnia az édesanyját. Éppen ezért szomorú lett, elkeseredett, és úgy érezte, hogy neki ez a sorsa, hogy már sohasem találhatja meg az édesanyját. Szomorú lett, mert azt hitte, örökre elveszítette az édesanyját. Azonban úgy hiszem, hogy nem lett volna olyan szomorú, hogyha tudja azt, hogy az édesanyja, akit ő olyan nagyon keres, ő is már 20 éve keresi rendületlenül a lányát. A történet szerint, amelyet még akkoriban az újságok is leírtak, abban kiderült az, hogy volt még valami, amit Temi nem tudott. Méghozzá azt, hogy az édesanyja volt az a kedves hölgy, aki a munkatársaként dolgozott egy boltban. Az egyik nap a hölgy meghallotta, hogy Temi az egyik másik munkatársának épp arról beszél, hogy keresi rendületlenül az édesanyját, és egy éve már nem találja, és igyekszik kitartóan keresni tovább, mert reménykedik abban, hogy egy nap majd megtalálja az édesanyját. És amikor ez a hölgy meghallotta, hogy Temi hogyan beszél, miket mond a munkatársának, akkor oda ment hozzá, és elmondta, hogy bizony ő is így van ezzel, hogy 20 éve már, hogy keresi a lányát, de nem adta föl a reményt. Ő bízott abban, hogy az Isten, aki képes volt még a halálból is feltámadni, meg tudja azt adni, hogy újra találkozzon a lányával. És a két hölgy elbeszélgetett, és a beszélgetés után rádöbbenhettek arra, hogy a keresésük véget ért. Amikor Temi rájött, hogy az, akit addig munkatársként ismert, valójában az édesanyja, a karjaiba vetette magát. Csak örültünk egymásnak, és öleltük egymást a végtelenségig, mondta Temi. Ez volt életem legszebb napja, mondta Temi édesanyja. És kedves testvérem, lehet, hogy te is úgy vagy, mint Temi Harris. Régóta keresel valamilyen megoldást, hogy kijuss abból a helyzetből, amibe kerültél. És talán te is úgy érzed, hogy szükséged van valamire, amire kapaszkodhatsz a nyomorúságok alatt, hogy a nehézségeket el tud hordozni, hogy legyen valami, ami erőt ad. És hogyha ez így van, akkor kedves testvérem, vedd észre, hogy amíg te keresed a kiutat, addig Isten is ott van veled, és segíteni akar, hogy kijuss a megpróbáltatásból. Ő egész idő alatt közel van hozzád, és reménykeltő ígéreteivel bíztat. Azt mondja, ha nincs már erőd, mert elfogyott, ha nincs már örömöd, mert túl nagy a bánatod, ha nem látod a kiutat, és a lábad elkopott, én akkor is az Istened vagyok. És mindig veled maradok. Mindezek után szeretném feltenni a kérdést, melyet magában megválaszolhat akár mindenki, hogy az Isten ígérete, hogy reményteljes a jövőt ad nekem, aki itt ülök a padsoraiban, nekem is szól. Kedves testvérem, nem tudom a te szívedben milyen válasz fogalmazódott meg, de azt tudom, hogy az Úr ígérete szól mindazokhoz, akik a kilátástalanságukban az Úrba kapaszkodnak. És semmi sem biztosabb annál, hogy az Isten ígérete be fog teljesedni. Egy szép vers is kimondja ezt az igazságot, és ez a vers így hangzik. Kik régen a földön sírtak, mély boldog hívők ott fenn, mert most igaz szeretetet kapnak, s örömükben nincs már könny. Istenem, Istennek szentelt keresztemet, hát én is viselem, s majd az utolsó órámon leteszem, mert akkor hazamegyek, hogy koronám felvegyem, mit az Isten készített el nekem. Ezt a rövidke verset egy lelkipásztor úr mondta el, aki halálos betegséggel küzdött. De amíg élt, mindvégig kitartóan szolgált az Úrnak. És az utolsó igehirdetésében ezt a verset mondta el a gyülekezetének. Talán a mi környezetünkben is élnek ilyen hithősök. Én hiszem, hogy Isten nem véletlenül állított ilyen példákat az életünkbe. Azért, hogy lássuk meg mi is, hogyha Istennel sikerült a nehézségeket más embereknek is leküzdenie, akkor Istennel nekünk is sikerülhet. Ma pedig véssük a szívünkbe, hogy nem vagyunk reménytelenek. Akkor sem vagyunk azok, amikor küszködünk azért, hogy megértsük Isten gondviselését, és megválaszolatlan kérdéseink maradnak mégis. Isten ott van velünk minden alkalommal, amikor az élet rossz fordulatot vesz. Gondoljunk csak arra, hogy mit írt a Róma 8.26-ban, melyből kiderül, hogy a Szentlélek olyan szeretettel imádkozik értünk, amelyet az emberi nyelv meg sem tud fogalmazni, szavakba se tud önteni. És ez a vers így szól. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogy kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Isten lelke ma az Atya előtt, ami nevünket kiáltja, ami nyomorúságunkról beszél, és könyörög értünk. Ezért higgyük el, hogy fájdalmunk forrása nem az Úr. Így a legfontosabb tanácsom a testvérek számára az, hogy ismerjük el, hogy Istenbe vetett bizalmunk nem függhet a felfogó képességünktől. Nincs azzal semmi gond, hogyha próbáljuk megérteni az Isten akaratát, de sosem szabad, hogy a felfogó képességünkre támaszkodjunk. Hanem ki kell jelentenünk, Uram, amikor azt mondom, legyen meg a Te akaratod, azt én komolyan gondolom. Amikor pedig nyomorúságban vagyunk, akkor ne felejtsük el, hogy Isten megígérte, hogy egy nap minden könnyet letöröl, vagyis a nyomorúság nem tart örökké. Egyszer vége lesz. Végezetül azt a gondolatot szeretném még megosztani a testvérekkel, hogy sokan elhisszük, hogy az Isten egy reményteljes jövőt készített el számunkra. Azonban sok hívő ember az élete során sok veszteségeket szenvedett el. Az ilyen ember hogyan merítsen vigasztalást, erőt ebből az ígéretből? Ezeknek a testvéreknek, akik ilyen helyzetben vannak, hogy nagy veszteségek érték őket, az Isten két vigasztaló ígéretet kínál. Az egyik, hogy ahogy látjuk, Jóbbal is az történt, hogy csapások sorozatát szenvedte el. De miután kiállta a próbákat, az Isten mindent visszaadott neki. A másodszor pedig gondoljunk arra, hogy Izrael népét az Ószövetségben milyen sok veszteség érte. És a veszteségek után Isten tett egy ígéretet a népnek. És ebbe az ígéretbe mi is belekapaszkodhatunk, hiszen nekünk is szól. És ez így hangzik. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó. Az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Talán a mi életünkben nem a sáska, nem a szöcske, és nem is a cserebogár pusztított. De bármi is pusztította az életünket, az Isten kárpótlást ígér. Amen. Most pedig feleljünk Isten igéinek hirdetésére imádsággal. Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked, hogy a legnagyobb nehézségeinkben is bízhatunk abban, hogy Te kárpótlást ígérsz nekünk. Kegyelmes édesatyánk, kimondhatatlan hálával tartozunk neked, amiért megajándékoztál bennünket a reménnyel. Így a legmélyebb válságunkban is reménykedhetünk abban, hogy Te nem hagysz bennünket árván. Köszönjük, hogy a Szentlélek imádkozik értünk, és hogy Te is minden imádságot meghallgatsz, melyet mi kimondunk. Te látod, amikor hálaadó imádságokat mondunk, és Te látod, amikor szívünk bánatából szólunk hozzád. Te látod, amikor kérdésekkel fordulunk hozzád, és tanácsalanok vagyunk. Hálásak vagyunk, hogy Te figyelemmel kíséred a mi életünket, de nem csak, hogy figyelsz bennünket, hanem bele is avatkozol az életünkbe. Köszönjük ezt neked. Hálásak vagyunk azért is, hogy ha tanácsalanok is vagyunk, nem vagyunk reménytelenek. Urunk, most imádkozunk azokért a testvérekért, akik mégis reménytelennek érzik a helyzetüket, akik már talán hosszú évek óta küzdenek valamiért, és egyre inkább úgy látják, hogy a küzdelmük hiába való. Kérünk, Urunk, ezeknek a testvéreknek is mutasd meg, hogy amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztalásunk is. Imádkozunk betegségben szenvedő testvéreinkért. Urunk, sokszor érezzük, hogy a lélek kész, de a test erőtlen. A betegségben pedig mindig meglátjuk, hogy milyen gyenge a mi testünk. De azt is tudjuk, hogy a Te erőd erőtlenség által ér célba. Kérünk Téged, hogy erőtlen testvéreinket is Te erősítsd, hogy fel tudjanak épülni. Imádkozunk Magyarországért is. Urunk, néha olyan fájó elnézni, hogy a hitetlen társadalom mennyire megvet Téged. Ha ezt nekünk rossz látnunk, hát akkor még neked milyen rossz látnod, hogy a gyermekeid nem törődnek veled, sőt, gyaláznak Téged. Urunk, Te a tékozló fiú szívében is elvégezted, hogy térjen haza. Imádkozunk ezért az országért, hogy láttasd meg vele, jobb sorsa van a Te oltalmad alatt. Imádkozunk még a fájdalmakban szenvedő testvérekért is. Kérünk, adj nekik reményt, és bíztasd őket, hogy a szenvedésnek vége lesz. Imádkozunk a gyülekezetért is. A mai világban olyan világosan látjuk, hogy milyen nagy kegyelem, hogy embereket arra indítasz, hogy egy közösségben egymás testvéreivé váljanak, és együtt dicsőítsenek Téged. Könyörgünk, oltalmazd ezt a gyülekezetet is, hogy egymás között mindig egyetértés legyen, és tudjuk egymás terhét hordozni. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És most a gyülekezet fogadja az áldást. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Amen. Most a gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassa meg a hirdetéseket. Kedves testvéreim, a példabeszédek könyve 27. fejezetének a 17. versében azt olvashatjuk, hogy a vasat vassal formálják, és egyik ember formálja a másikat. És én olyan hálás vagyok Istennek, amiért lelkipásztor úr által és a gyülekezet által is formál engem. Így köszönöm hálás szívvel meg lelkipásztor úrnak is, amiért a gyakorlati évem alatt megtanulhattam mellette a lelkipásztori élethivatás szolgálatát. Köszönöm a türelmét és a szeretetét, és a családjának is köszönöm, hogy lelkipásztorral együtt testvérekké válhattunk a gyakorlati évem alatt. És igazán hálás szívvel köszönöm meg a gyülekezetnek is azt a sok szeretetet, amit kaptam. Hiszen miután egy évvel ezelőtt egy nagy családba kerülhettem ide a gyülekezetbe, úgy érzem, nekem is sikerült családtaggá válnom. És ezt már akkor megtapasztalhattam, amikor Tahitót faluba költöztem, és a gyülekezeti testvérek már abban is segítettek, hogy a szolgálati lakásom még otthonosabb legyen. És ezután is tudhattam azt, hogy ha bármilyen kérdésem, kérésem volt a testvéreknél, mindig segítőkész emberekre találtam. Így szeretném megköszönni azt is, hogy amikor egy-egy vizsgám volt, és a bátorságom kicsit alábbhagyott, akkor a testvérek imádságban hordoztak engem. Olyan nagy öröm volt ezt megtapasztalni, amikor ha egy-egy gyülekezeti tag megmondta nekem, hogy ne féljen, imádkozunk a tiszteletes Úrért. Így szeretnék megköszönni minden értelem mondott imád, és azt is megköszönöm a testvéreknek, hogy amikor önök voltak olyan helyzetben, hogy imádkozást kértek tőlem, akkor ezt megosztották velem, és én is igyekeztem imádságos szívvel fordulni a testvérekhez. És ezután sem fogom kihagyni az imádságomból a Tahitót-falui református gyülekezetet. És Lelki pásztor úrnak, családjának és a gyülekezeteknek is szívből kívánom, hogy a minket kimondhatatlanul szerető Isten továbbra is hallgassa meg az imádságait. Egy kis aprósággal szeretném megköszönni azt a sok szeretetet, amit kaptam itt a gyülekezetből. Méghozzá egy faragott képet szeretnék a testvéreknek adományozni, és ezen a képen Jézus látható, amint épp egy kis bárány hordozza karjai közé, és vezeti a juhokat. Ezt azért gondoltam mindenképp a testvéreknek adományozni, hogy ez emlékeztesse a testvéreket arra, hogy van nekünk jó pásztorunk, aki az életét adta értünk. És hogyha sokszor a mi életünk is olyan, hogy úgy érezzük, a sötétség körülvet bennünket, akkor jusson eszünkbe, hogy nekünk is van egy vezetőnk, aki vezeti a mi életünket akkor is, amikor mi nem tapasztaljuk a vezetést. Ő vezet, és nekünk nincs egyéb dolgunk, csak őt követni. Így szeretnék átmújtani ezt a kis apróságot, amit kérem, fogadjanak tőlem szeretettel. Én hiszem azt, hogy Isten volt az, aki engem is elvezetett ebbe a gyülekezetbe, és ezért olyan hálás az én szívem. És így most továbbra is Isten hívásának engedve megyek tovább, és hiszen augusztustól a Gyoma-Endrődi Református Egyház közösségben kaptam lehetőséget arra, hogy Istennek szolgáljak. Azonban ezután akárhogy is rendelkezik velem az Isten, és ezután akárhová is küld a Tahitót-falui református gyülekezetre, a testvérekre, mindig szeretettel és örömmel fogok visszagondolni. És a szívemben ott marad a remény, hogy nem végleg búcsúzom. Szavaimat pedig egy jó kívánsággal szeretném zárni, ami megtalálható a Róma 15.13-ban, és így hangzik. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.
Akkor, hogy megkönnyítsük egy kicsit ezt a ránk való emlékezést, egy olyan ajándékot szeretnénk átadni a hunnok urakkal együtt, ez a gyülekezet ajándéka, amely teológus ember számára, ha nem is mindennapos, de legalább minden hetes forgatást igényel, egy olyan teológiai lexikon, amely a munkánkat igen-igen megkönnyíti. Fogadjátok szeretettel tőlünk, nyilván van benne nyitás is, és még mindig nem menj el, mert a lényeg az az utája, két szót még tessenek megengedni, úgymond a hivataloson kívül. Érdekes kapcsolat látszik kiépülni a Tahitót-falui gyülekezet és Békés megye között, hiszen annak idején Kürti Zoltán lelkipásztorunk Szeghalomba ment innen. Én Békés megye Okányból jöttem ide, a tiszteletes úr pedig szintén Békés megyében folytatja a szolgálatát. Gyoma ellen pedig pontosan Gyoma a református része ennek a településnek, az ugyanis szintén Békés megyében, igen, patinási gyülekezet egyébként, úgyhogy a biztos, hogy szolgálat lesz bőséggel, és szükség lesz a felkészültségre. Remélhetőleg azokat a tapasztalatokat is, tudod majd használni, amelyekkel igyekeztünk a segítségedre lenni. Szeretném én is nagyon hálás szívvel megköszönni azt, hogy az első pillanattól fogva úgy voltál közöttünk, mint aki itthon van. Ez egyáltalán nem természetes, embere válogatja és nyilván gyülekezete is válogatja. Hiszem, hogy a Jóatyától elkészített találkozás volt ez, ami számunkra, amelyben együtt tölthettük ezt a majdnem 12 hónapot. Szeretettel kívánjuk, hogy ennél nehezebb szolgálati helyzet és rosszabb élmények is sose legyenek. A szolgálat útján mindig mi közöttünk voltak, és imádkozunk is azért, hogy a Jóatya ebben valóban tartson, őrizzen téged. És ahogyan ez az egyházunkban, a gyülekezetekben ősi szokás volt, egy áldással, imádsággal szeretnénk téged tovább bocsátani, az az ige, amelyet beírtam a lexikon elejére is, a Timóteushoz írott első levél 4. részének a 16. verse így hangzik: legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Nagyon fontos, hogy a lelkipásztor ezt az igét tartsa a szem előtt mindvégig, mert ha csak a szolgálatnak élünk, akkor a mi életünk halkát, ha magunknak élünk, akkor a szolgálat halkát, tehát azt tanácsolja ifjú szolgatásának, lelki gyermekének Pál apostol, hogy mind a kettőre figyeljen oda, a saját ítéletére és a szolgálatban való mozdulódásra, fordulódásra is, hát ez az az áldás eleje. Szeretnénk indítani a további úton, valóban nem a végső búcsúzás szándékával, hanem azzal a szándékkal, hogy a nálunk lévő mandátumot letelítése helyett egy más jellegű szolgálatra víz az egyházban ezután. Most pedig álljunk fel egy imádságra, aztán egy áldás. Úr Jézusunk, hálás szívvel megköszönjük neked, hogy István tiszteletes erre vezetted az ülekezetünk felé. Hálás szívvel megköszönünk neked minden egyes igehirdetés, minden egyes mosoly, imádságot, bibliaórát, vagy éppen hittan, vagy éppen ifit, amelyen rajta keresztül te tudtad megszólítani a szomorú, vagy éppen örvendező, téged kereső, vagy éppen rád nem is kíváncsi szíveket. Jó Atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy megtartottad őt ebben a szolgálatban, és könyörögve kérünk ezután is mindig, te legyél az, aki rajta keresztül elvégzed azt a munkát, amelyre szüksége van ennek a világnak. Könyörögve kérünk, hogy áld meg a gyumai gyülekezetet is, Jó Atyánk, olyan nagy szüksége van az egyházunknak te rád, hiszen áthatott életű emberekkel kellene megtelni a templomoknak, és Gyomán is egy gyönyörű, hatalmas templom van. Jó Atyánk, kérünk, hogy áld meg az ott szolgáló Pap Tibor lelkipásztort, István tiszteletest is, aki augusztustól szolgálatba állunk. Te áld meg a presbitereket, a gyülekezet tagjait, könyörögve kérünk, add, hogy meg tudjon telni az a templom is. Kérünk, hogy miránk is te gondolj ezután is, hogy egyikünk se emberekhez ragaszkodjon, hanem te hozzád, hiszen te adsz egymásnak bennünket. Légy áldott a gyülekezetért, légy áldott a Krisztus egyházáért, amelynek tagjai lehetünk. Kérünk, hogy áld meg a szolgálatokat, Krisztus előtt. Most különösképpen is kérjük ezt, és már tiszteletes életünkre. Amen. És a 134. Zsoltárnak mind a három verszakát fogjuk most elénekelni. A 134. Zsoltárnak mind a három versével imádkozunk mi tiszteletes Úrért. 134. Zsoltárunk, az Úrnak szolgálja mindnyájan, áldjátok azokat, így van, mind a három verset imádkozunk. Thank you. úgyhogy itt a főbejáratnál lesz a lehetőség, és nem is szeret végén, hogy aki szeretné végig jó kívánságért kifejezni, illetve személyesen elköszönni, megköszönni, az ezt megtehesse, mint hogy ott a főbejáratnál szeretném megtalálni, hogy szeretném. Most pedig még a hirdetéseket szeretném elmondani, hogy mindannyian tudunk közös dolgainkról. Örömmel hirdetem, hogy augusztus 6-án két év múlva részesül a keresztény szentségének újabb lövön, és rám mindig év a édesanyja, az édesapa, amit hallott a francia, Adél Rósz nevű kislánya, mert augusztus 6-án lesz a keresztelő. Ugyancsak nagyon örömmel hirdetem, hogy augusztus 12-én 3 hét múlva délután 3-kor kéri házasságát, Isten áldását, Rótos Péter és dr. Kacsári Karolinát tanított falunk egyesvár. Mélységesen együtt érezze hirdetem, hogy Kővári Endre testvérünk életének a 61. esztendejében elhagyunk. Temetése jövő szombaton, július 28-án délután 5 órától lesz a Sziget Monostori római katolikus temetőben. Pontozott imádságokat fáradt szíves állatokat. Emlék barlangokat hirdetek, melyek a feltámadás reménységét szerint a fáradt szívek felé. A mai napon emlékeznek szerettei 5 emlékmessel, tehát egy versen Rosonc Istvánra, egy versen feleségére magunk Eszterre, egy versen Baranyai és Sándor rektorra és egy versen feleségére Fülöp Gizellára, akik régebben hunytak el, valamint egy versen a 21. esztendővel ezelőtt elhunyt Baranyai László volt felségére. Jövő vasárnap fog egy vers szólni a 17. esztendője elhunyt Kovács Benyámé, egy vers a 3. esztendője elhunyt felesége Kovács Benyámé, Hajnok Júlianna, egy vers régebben elhunyt Harimú István és családtagjai emlékére, ugyancsak egy vers Pintér Mihály 11 esztendeje elhúny volt presbiterünk, egy vers 7 hónappal ezelőtt elhúny felesége Borda Margit, valamint egy vers régebben elhúny Borda István és családtagjai emlékére. Áldjanak az Úr az emlékezőket és elhúny szeretteik emlékét. Ugyancsak a megemlékezés szavaival szóló presbiteri határozatunkat követve arról, hogy most adunk hálát az 1556-os Nándorfehérvári viadalért, amelynek emlékére ugye a négy harangszó is szól mindenkor, így a magyarban egy emlékverség a győzelem emlékére fog szólni, és erre emlékeztet bennünket, hogy hogyan tartotta meg Isten hősies harcon át a mi országunkat a borrelátorítókkal szemben. Köszönettel hirdetem az adományokat, a ifjúsági táborra egy család 4001 presbiteri család, 12 ezer korona felújításnak egy presbiteri család 10 000, temető gondozásnak nőtestvérnek 20 000 forintot ajánlott fel. Köszönjük felajánlásainkat, illetve a versenyre elhelyezett adományokat is, áldjunk azt a megkezdőadatokat. Szeretettel hirdetem, hogy a mai igenyezetés kinyomtatott formában elmélyítő, illetve gyülekezetünk honlapjáról majd meghallgatható is lesz. Reformátusok napja 210 forintért vásárolható meg a főbejáratnál. Örömmel hirdetem, hogy holnap reggel 8:30-kor van a találkozó, és remélhetően az indulás is, amikor konfirmált fiataljaink van a Balatonfűzfői Egyházközség táborhelyére megyünk. Még most az istentisztelet után van az utolsó utáni határidő, amikor lehetnék jelezni, ha valaki szeretne jönni, ezután már nem lesz fogunkban jelentkezést fogadni. Köszönjük szépen mindazoknak, akik eddig jelentkeztek, 13 fiatalról tudunk eddig, ketten leszünk felnőttek, illetve a nyárát magyarósi testvérek közül 5, az idei esztendőben konfirmált fiatal, illetve a lelkipásztorokat és a gondokokat várunk a táborba, tehát a tudomány megállása szerint összesen 21-en leszünk együtt. Ilyenkor mindig úgy szoktunk utazni, hogy a déli pályaudvarral vonattal megyünk, mert tehát a mai fiataloknak ez is már magában egy élmény, eljutni. Viszont a déli így meg autókkal szoktunk eljutni. Egy kérés is hadd hangozzon el, négy fiatalnak az elszállítása még nem megoldott, tehát tisztelettel kérdezem a gyülekezet tagjait, hogy van a körünkben olyan, hogy Krisztus iránti szeretetben és szolgálatban tudná vállalni, hogy holnap fél 9-es indulással a déli pályáról megviszi ezt a négy fiatal. Természetesen minden nyaralással van szó, tehát senkinek gondolja valaki, hogy na a pap elviszi nyaralni a gyerekeket, előket szállítani, bocsánat, hogy el sem fogalmazott, de nyitott külön vissza, mert szoktam járni autójárok. Tehát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ezeket az alkalmakat mi igenis alkalmakkal egybekötve, illetve keresztény filmetítéssel egybekötve tartunk. kapu, tehát a nyaralás az lehet mondani, hogy tulajdonképpen a jutalom része azért, amit viszont végig kell hallgatni a fiataloknak, és így már olyan foglalkozunk előbb az igények, amit is így számunkra ez egészet legyen. Tehát aki ebben szolgálatot vállal, hogy elvisz a négy fiatalt a négy pályadói, az könnyedén lehetőző lelki épülésüket, megtérésüket szolgálja, ugyanakkor köszönöm azoknak a segítségét, akik pedig közvetlenül vállalták, hogy a többi 9 fiatalnak az elszállításával gondoskodnak. A Temetővel kapcsolatban a temető gondolkoknak a kifejezett és tisztelet teljes kérését szeretném formácsolni. Szeretettel kérjük, hogy ki a saját szeretnének a sírját szívességben gondozni, a sírokon és azok közvetlen környezetében lévő kiszámít bokokat, ez nagyon jó lenne, hogyha ki lehetne várni. Nincs az a temető, ahol a temető fenntartójának kötelessége a sírt és annak közvetlen környezetét tisztán tartani. Tehát ezt szeretettel kérjük, hogy a temetőknek egy temetőgondozótól se kérni, se várni lehessen, mert ez nem működik. A temető fenntartója az közrészeknek a fenntartásával gondoskodik, az útról, a kútról és valahol a fűrévelőben is fennesen nyilva. Nyilván, ha egy 50 méter magas fa veszélyeztet, úgyhogy azt nem kell kívánni, mert ha egy bokon valaki valamit elültetett és az kizárat, az annak valakinek a hozzátartozójának kell kívánni. Ez a világ minden területében így van, és nálunk is így van. Végül az alkalommal kérdettem, ma délután 2-től édesanyák magórája lesz, miután holnap reggeltől csütörtök estig a fiatalokkal vagyok ifjúsági táborban, ezek addig sem alkalmak, semmilyen hivatali hivatartás nem lesz. Legközelebb a pénteken 10 órakor megint a hivatal, akkor ott visszaáll meg szokott rendőri, vasárnap 10-től pedig is nem tiszteletre kerül a sor. Vegyünk részt az alkalmakban, és kifogassunk másokat is, pedig az Úr hűvre nézzünk, őrizzünk házszokat.
Végezetül pedig Isten tiszteletünk végén záró énekül énekeljük el a 426. dicséretünk valamennyi versét. A 426. dicséretünk mind a négy versét énekeljük el, az első vers így kezdődik. Már keresztem, várva vettem, és érted mindent, elhagyok.
Thank you. Isten áldja. Köszönöm. További sok sikert, Isten áldja.
Köszönöm szépen. Önnek is Isten áldását kívánok.
Köszönöm a további életére a jó Isten, hogy örülhet boldogságot.
Köszönöm. Én is Isten áldását kívánok. Ez kölcsönös.
Isten áldja meg a tiszteletes életét szolgálataért. Remélem, hogy tovább.
Úgy legyen.
Köszönöm.
Áldásvékességet.
Köszönöm, mindent, amit értünk te, áldja meg az ő, mind a két kezével ezt fogadjuk.
Nagyon kedves szívem, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm. Bringet?
Sziasztok.
Sziasztok.